Tompa Andrea, a Hóhérháza.
Katonák, december 10. Búcsúzáskor azt mondta, hogy kimegy elé az éjjeli vonathoz, de a lány magabiztosan tiltakozni kezdett, hogy nem kell, nem fél. Vendéglátói amúgy is közel laknak az állomáshoz, mert úgy beszélték meg, hogy most náluk alszik, meg hideg is lesz, és hogy ne fáradjon, tényleg sietni fog, de az idős író kedvesen és a búcsúzást végképp lezárva leszögezte, hogy akkor vasárnap este 11-kor a Jastemesvárinál várja. És ne felejtsd el, egy író ágyában fogsz aludni, tette hozzá ártatlan, galambősz mosollyal. Az oda-vissza szóló jegyet is ő vette neki. Felírta a helyjegy számát, és megszervezte, hogy ott is várják, az állomáson. Narancssárga, zacskó lesz nála, bajuszos korombeli. A többi a csomaga rántott hússal, meggyes süteménnyel, csokoládéval és sajttal, meg a vastag stucnival és szarvasfagyúval a katonafiú sarkára nem az ő dolga volt. Azt a felesége csomagolta. A lány pedig csütörtök délután náluk hagyta a vastag téli katonaruhát, a felső posztókabátot, a vászon alsó ruhát, a két számmal nagyobb bakancsot, a sapkát és övet, mert hétfő reggel hétre katonaságba kellett menni. Ezért is fogadta el a kedves ajánlatot, hogy majd náluk alhat, miután visszajött. Mert elég volt fél hétkor kelni, hogy elérjen. Közel laktak a Hóreúti filológia karhoz. És a katonaságról semmiképp sem lehetett lógni. Kirúgják az egyetemről, fenyegetőzött a vörös hajú és körmű tisztnő, már első alkalommal. És a katonaság már negyedik hónapja tartott az egyetemista lány számára, minden hétfő reggel héttől, amikor az egyetem udvarán vezényszóra felsorakoztak, ellenőrizték az egyenruhákat, gombokat, vápántokat, a román tagozatosokkal lemosatták a sok szemfestéket meg rúst, és főleg és elsősorban ellenőrizték a sapkát. Böj fáta, pörról! Hallotta minden hétfőn 4-8-kor, mert így kezdődött számára minden hét. Héte lány, haj! Rikoltotta magas, egyre jobban visító, ideges hang, amire előre kellett lépnie a sorból. Mert a parányi sapka, mint egy sábezdekli, mondta az anyja. A sapka alá a haj sehogy nem akart beférni.
Data vitoare, a duco forfeke, si ciltai?
Mondta elégedetten a tisztnő elvtársnő. Továra sálokot énént, hogy jövő héten hoz egy ollót és levágja neki, de a jövő hét elmaradt. Ehelyett leszedette a sapkát, kibontotta a cofot vagy lófarkat, és ráordított, hogy fésülködjön meg. Mire tettetett szelítséggel felelte a lány, hogy fésülje, az nincs. A tisztnő pedig, hogy akkor kösse már végre össze a haját, és ne álljon úgy ott. A lány pedig fogta a vastag hajgumit, hanyagul összekötötte a loboncát, és csattal a fejére tűzte a sapkát, ami most még borzalmasabban állt a feje búbján. Majd győztesen lépett vissza a sorba, pedig a sapkát reggel a tükör előtt gondosan illesztette a fejére. Juci még boldogan aludt, ő látogatás nélkülire járt. Megúszta a katonaságot, a mama meg nevetett a mutatványon. Felajánlotta, hogy jó szoros francia fonással el lehet dugni a hajat, és olyan lesz, mint a filmekben a francia ellenállás hősnői. De a lány csak azért sem akarta eldugni. A bakancsa viszont 43-as volt. Három vastag zokni is belefért. Ő kért ekkorát, amióta azt a brassa is fiút néhány éve egy bakancs ölte meg. Vérmérgezést kapott a katonaságban, és nem vitték kórházba. Aztán az egyenruha ellenőrzés és a jelentés után mehettek lövészetre, a város szélére, vagy elméleti oktatásra, vagy amióta beállt a hideg idő és elkezdődött a 14. kongresszus, tévézni a diákház sötét termébe, ahol a kis tévétől akár három sornyira is jól lehetett aludni. És ahol riadt fel a lány a véget nem érő tapsra és éhenzésre, váratlanul bejelentették, hogy az ország napi fogyasztási kvótája 3500 kalóriára nőtt. De most, a hétfői katonaságig, még négy boldog és hideg nap volt hátra, utazással és kalandokkal. A pénteki folklórórát ellógta, így aztán már csütörtök délután izgatottan ült a vonaton. És a vonat rendkívül tele volt, Már napok óta csak helyjegy nélküli menetjegyeket adtak ki rá. Az író és a felesége örült, hogy az egyetemista lány meglátogatja a fiúkat, és csomagot küldhetnek neki. A fiú is kapott 2 nap kimenőt, ő is boldog volt, hogy osztálytársával, mostani egyetemi társával találkozhat. Bár ő az egyetemet csak jövőre kezdi majd a katonaság miatt, és hogy végre kialhatja magát. A lány meg legfőképpen azért volt elégedett, hogy a jelentős írónak örömet okozhat, meg egyedül kalandozhat. Mert a szívesen meglátogatom mondatot csak véletlenül bökte ki egy nap, minden kockázat nélkül, november végén, amikor az egyetemi órák után náluk ebédelt. A fiú már rég katona volt, ő mutatta be a lányt otthon, s az író szerint minden szempontból ígéretes lányt néha elhívták ebédelni, beszélgetni a nagyíróval, az egyetemről, meg a verseiről és az olvasmányairól. A lány Jassi olimpiászos sikerei után az író könyvének magyarországi kiadását dedikálta neki. A lánynak, aki többet érdemelne, írta bele. És a református író nevetve magyarázta a polcon lévő sábezdeklie történetét. Néha átmegy péntek este az ő templomukba, ha nincs ki a 10 férfi, mert én lakom a legközelebb, hajcsattal tűzöm fel, mert nem áll meg a fejemen, nevetett. A lány pedig mondta, hogy ő is ugyanolyan hajcsattal erősíti a hajához a hülye katora sapkát. S az utazás konkrét terve az óvatlanul kimondott mondat után kézzelfogható közelségbe került. Jövő héten is akár, bolintott a lány, s az író megígérte, hogy beszerzi a jegyet. Vigyél magaddal iratokat, tette hozzá komolyan. Bulletint? Mindig szoktam hordani, mondta a lány, mert ők így hívták. Nem is útlevelet, élcelődött a felesége, mert útlevelük nem volt. Azt kérni kellett a rendőrségen, és kitűzték a látogatást 10 nap múlva. Mert menni, bárhova menni, minden idő megfelelt, a hideg december eleje is a fűtetlen vonaton. Vastag bakancsában és máramarosi román szőrkabátjában, ahogy hívták, nem félt a hidegtől. Mint egy fáta, úgy nézel ki, mondta a mama, mint egy román lány. De azért megvette, mert ez volt a legvastagabb kabát, amit a piacon, az emeleten kapni lehetett. A gyapjú és cserge árusok adták, nem kevés pénzért, 150 leért. És a jastemesvári gyorsot szinte befűtötte a rengeteg utas, akik a folyosókon, a vagonok közötti csatlakozásban, meg a WC-ben is álltak. A csomagját már nem tudta felrakni az ülés feletti polcra, végig az ölében tartotta. Mert a csomagtartó tele volt kosarakkal, degeszre tömött átalvetőkkel és műanyagzsákokkal. Csak az irhabondák bűze állt a folytott levegőben. És a lány beszállt a Moldvából már 8 órája útnak indult vonaton az ablak melletti helyére, ahonnan egy vézna öregember állt fel szó nélkül. S a lányt tövisnél költötték fel először. A szőrkabát piros belső zsebéből álmosan kikotorta a 2 jegyet, de a mellette ülő kövér parasztasszony a könyökével megbökte és intett valamit a fejével. A lány nem értette, hogy mit akar, és csak akkor vette észre, hogy a nyitott ajtóban álló egyenruhás férfi nem kalauz, hanem milicista. Mögötte egy másik, és a bulletinjét kéri. Unde merch? Kérdezi tegezve, hogy hová megy, mire a lány válaszolja, hogy Temesvárra. És ott mit csinálsz? Folyik tovább a társalgás. Meglátogatom a katona barátomat, igen? És milyen egységben szolgál? Nem tudom, válaszolja a lány. És hol fogsz aludni? Azt sem tudom, mondja. A fiú szerzett szállást. Jelár rezolvát. És ég az arca. Sitó nulukri? Kérdezi a milicista, hogy ő nem dolgozik-e, és tisztázzák, hogy egyetemista. És a lány hozzáteszi, hogy holnap nincs oktatás. De... mondja a milicista, és elégedetten elővesz egy hatalmas, zsíros regiszteres füzetet, és beírja a nevét, meg a lakcímét. Már csak azt akarja megtudni, hogy milyen szakon. Orosz, vágja rá a lány magabiztosan is büszkén. Ez meg fogja lepni a rendőrt, hogy magyar is, azt most elhallgatja. És a jelenet megismétlődik még déva előtt, amikor egy másik milicista kérdezősködik, és a lány már tudja, hogy a megyek a katona barátomat meglátogatni után titokzatosan és szégyenlősen kell mosolyogni, és akkor a beszélgetés rövidesen abba marad. Mert ült már idén áprilisban is a Jastemesvárin 12-esként, amikor éppen Jasba mentek az olimpiászra. Elhozta az első díjat magyar irodalomból, de vonaton eddig még soha nem kérték el az igazolványát. És visszafele ugyanez játszódott le. Két milicista állt a vonat elején, másik kettő egy farkas kutyával a végén. Mielőtt elindultak Temesvárról, akkor már felszálláskor igazoltatták. És már a múlt időről kellett beszámolni, hogy hol is járt voltak éppen és minek. Az édesanyja egyik barátnőjénél laktak, hazudja, és eljátsza, hogy pirul. A cím Strada Petőfi, numerul 26, mondja. A számnál bizonytalankodni. Mert nyilván Temesváron is van Petőfi utca, gondolta a lány, de a rendező, akinek nagy, rettentő hideg tömbházlakásában valójában aludtak, a lány két serge alatt, a fiú a túlsó szobában a vastag katonai posztókabátot is magára terítette. Ki sem kísérte az állomásra, még előtte két sarokkal elváltak. A lakásban semmit sem beszéltek az egyetemi pletykákon kívül, hogy ki kivel jár, és melyik a legunalmasabb óra, s hogy milyen borzalmas függönyruhákban jár Diana Zank. És míg a fiúra vártak másnap délelőtt, a rendező szólt, hogy jól öltözzön fel, mert megmutatja neki a várost. De a bega fölött, a híd korlátjának dőlve, ahonnan be lehetett látni mindkét irányt, az idős őszhajó rendező halkan és komolyan súgni kezdte. És mondd meg az én kedves barátomnak, a lány pedig figyelt, mert nem egy mondat következett, hanem nevek és helyszínek sokasága. Ezt ő tudja, ezt nem kell megjegyezned, tette hozzá olykor, amikor a lány visszakérdezett, hogy milyen László, meg hogy ki csuktak le, vagy zaklatják, ellehetetlenítik, kilakoltatják, kiteszik az állásából, és jött volna Pestről, de nem engedték be az országba, sorolta. Aztán találgatások következtek a jövőről. A lány aztán halkan elismételte, hogy a szobornál megmozdulás, ezt a szót használta a rendező. Nem tudunk semmit pontosan, tette végül hozzá, s a bega fölött éles szél fújt. A lány a kabátja alatt nem érezte, de a combja a farmerben átfagyott, és az ajka is remegett már, ahogy feszülten figyelte az idős férfi halk szavait, és próbálta megjegyezni őket, anélkül, hogy összetudta volna illeszteni a szavakat történetté. Csak hirtelen rájött, hogy neki tulajdonképpen itt dolga van, s hogy ez a kirándulás fontosabb lesz, mint amilyennek tűnt egy héttel korábban a békés Kolozsvárról. Vagy talán csak ő nem vette észre a jeleket, mert nem tudott semmit, és mert most sem tud semmit. Bár vasárnap, december 10-én éjjel az állomáson várakozó írónak híven adja majd át az üzenetet ugyanazokkal a szavakkal, amelyen rábízták. Mert a büszke, irodalmi versenyeket nyert, nagy írókkal barátkozó egyetemista úgy hitte, hogy mindent tud. Pedig csak azt nem, hogy december van. 1989 decembere, már 10-e, vasárnap este, és észrevétlen elkezdődött valami másféle időszámítás. Legalábbis a küszöbén állnak. Még akkor sem tudott semmit, amikor leszállt a vonatról. Az író várta a pályaudvaron, és hazáig mindent kikérdezett, de nem a nagy étvágyú katona fiúról, hanem az üzenetekről. És hozzátette, hogy ugye otthon már nem beszélnek semmiről, még a fürdőszobában sem. A lány pedig csak annyit mondott el másnap este, amikor a katonaság után hazaért, hogy igazoltatás volt a vonaton, de többről a mamának sem szólt. Hétfőn a katonaság alatt a diákházban kongresszust néztek, de a tévének elment a hangja, mire senki sem merte lekapcsolni. Aztán úgy nézték órákon keresztül, mint egy néma filmet. Meg azt is elmesélte, hogy tényleg az író ágyában töltötte az éjszakát, de az író a másik szobában, a fia ágyában aludt. Többet nem mondott, mert az anyja nem is értette volna, hogy mit beszél, s hogy mit érdekli őket állítólagos katolikusokat, hogy ki a református püspök Temesváron, és hogy leváltják-e. De 18-án hétfőn, a következő katonaság napján már mindent tudtak. Az anyja dühös volt az íróra, amiért elküldte a tudatlan lány Temesvárra, pedig a béga fölötti beszélgetésről még mindig fogalma sem volt. A lány pedig titokban büszke volt küldetésére, és aznap katonaruhában felment az íróhoz, hogy a fia felől érdeklődjék, mert Temesváron már katonai készültség volt. Az író hangosan megnyugtatta, hogy a fia jól van és üdvözli, aztán suttogva, hogy ő meg a 9 hónapos egyetemisták csak tartalékosok, nem rendelték ki őket, és reggel óta nincs semmi változás. A rádió semmi újat nem mondott. Végül az ajtóban, hang nélkül tátogva, hozzátette, hogy lezárták a határokat. Lezárták? Tűnődött hazafele a lány, hogy ez mit is jelent, hiszen eddig is teljesen zárva voltak. És tette hozzá az író, tényleg köszöni a segítséget. A felesége adott 1 kiló cukrot, 1 olajat, 1 doboz magyar kakaót és pudingporokat. A lány pedig, a szatyrot lóbálva a jó meleg katonoruhában, elindult a Dohány utcába. Aznap volt rajta utoljára. Soha többé nem vette fel. De ezt akkor még nem tudta. Mert 4 nap múlva, csütörtök délután, Kolozsvárt is elkezdenek majd lőni valakik katonoruhában a tüntető diákokra. Az írótól pedig, hétfő este elbúcsúzva, elindult a nagymamához az értékes csomaggal, hogy együtt meghallgassák a Pesti 6, náluk 7 órás híreket. Néma kórus. De Laci hiába őrizte meg minden iratát, az eredeti és másolatban kiadott Testimonium Babicatorumok egész kötegét 1850-től. Saját születési anyakönyvi kivonatának 65 éve megóvott eredeti példányát, amit már-már kész lett volna felmutatni, akár azt is kockáztatva, hogy elveszik. Az egyiket az apróbetűs, kézzel rajzolt családfát, amellyel egyszerűen bizonyíthatta volna, hogy a nagyhalom szakadozott, olvashatatlan keresztlevél milyen logika szerint függ össze. És a másikat a hivatalos magyar közjegyző előtt 1940-ben nyilatkozott családfát, amelyben kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint nem zsidó. Úgy érezte, hogy most, 1984. augusztusában értelmetlen volna felmutatni a temetői irodában. Az eddigi családfák nem erre valók. Ezért is készített újat, 1/3, amelyről elhagyta a foglalkozásokat, címeket, sőt még a németes vagy ki tudja milyen családnevek különböző helyesírását is nagyvonalúan mellőzte, mindig az egyszerűbbet választva. De az egész semmit sem használt. Szülő, testvér és gyerek után örökölhető sír, szögezte le a temetői adminisztrátor, ki sem nyitva a gondosan eléje készített mappát. De Laci régi fegyveréhez nyúlt, némán áldogált tovább, míg a táblázatokat töltögető férfi le nem tette a tollat. Kiről van szó? Kérdezte. De Laci úgy hallgatott, mint aki nem tudja eldönteni, hogy mit is kérdeznek tőle, a halott nevét, vagy hogy milyen rokonságban vannak, illetve voltak ő meg a halott. Esetleg valami többet akarnak tudni, például, hogy ki volt az illető, valaki volt, vagy csak egy halott. A vejem. Válaszolta lassan. Akkor a felesége, a gyereke, a testvére vagy a szülei sírjába temetkezhetnek, ha van. Sorolta nyugodtan a testes férfi. Laci meg azon gondolkodott, hogy mire vonatkozott ez a van. Hogy van-e a halottnak ilyen rokona, vagy volt-e a rokonoknak sírja. De a férfi nyugodtan folytatta a munkát, mint aki hagyja a kuncsaftot eldönteni, hogy milyen árut akar. Laci pedig bizonytalanul megszólalt. Már elváltak. Mire a férfi közölte, hogy akkor nincs mit tenni, új sírt kell vásárolni. Laci pedig mondani kezdte, hogy a nagynényének dupla sírkertje van fent a Barcsai kripta mellett. Nem volt örökösük, itt van nála minden irat. Akkor a sírt nem örökölte senki, állapította meg az ügyintéző, mire Laci, mint aki nem hallotta. Folytatta, hogy ő úgy gondolja, oda lenne a legjobb temetni. Át kell íratni, addig nem lehet. Szólalt meg a férfi ismét, mire Laci mosolyogva kifejtette, hogy hiszen éppen ez az, a sírt
nem lehetett már akkor sem átiratni. Hát akkor sajnos oda nem lehet, mondta a férfi egykedvűen és részvét nélkül. És Laci folytatta volna, hogy és még a sógornőm sírja is itt van. A feleségem testvéré sajnos 34-ben halt meg fiatalon. 50 éve nem temetkeztek abba a sírba, mire a temetői irodista visszakérdezett. És kié az a sír? Laci pedig vállát vonogatva válaszolta, hát a miénk, a tulajdonosok a feleségem szülei voltak, de ők Marosvásárhelyen vannak eltemetve, nem íratták át, de ezen kívül az ő apai nagypapája is itt nyugszik. És Laci beletúrt az iratcsomóba. Mire a férfi, az a lényeg, hogy kire írták a sírt. Ha nem volt magára, vagy a feleségére írva, nem temetkezhetnek vele. Egy ilyen 50 évvel ezelőtti sírral nem is érdemes próbálkozni. De még ha maguké is lenne a sír, a lánya elvált férjét nem temetheti bele. Ő nem egyenes ági rokon. Érti, nem? Újat kell venni, közölte most már nyomatékosan a férfi. Laci megköszörülte a torkát, és megkérdezte, hogy mennyibe kerül a sír. A férfi pedig leemelte a szemüvegét, hosszan, némán nézett az előtte álló alacsony, napbarnított őszemberkére, mint aki a kérdésen csodálkozik. Aztán lehalkítva a hangját, szinte bizalmasan mondani kezdte. Drága uram, nem arról van szó, hogy mennyibe kerül, soppa. Ebben a temetőben nem lehet sírt venni, mert ez zárt temető. Betelt, érti? Itt már új sírokat nem lehet váltani, csak a régiekbe temetkezni. Laci pedig folytatta volna, hiszen éppenséggel régi sírba akarnak temetkezni, mert az újat nem is tudná megvenni, és persze, ha nincs is, akkor meg tárgytalan. De hiszen ott van a Vájék kettős sírja, Klári testvéréjé, és még a Kün Péteré is, kezdte volna ismét. Próbálkozzon a monostori temetőben, mondta a férfi már türelmetlenebbül. Vagy fenn a zsidóknál, oda alig temetkeznek, vagy mit tudom én, falun, de nálunk nincs. És Laci, ahogy kilépett a temető sötét, dohos adminisztrátori irodájából, amelyhez kívülről régi sírköveket támasztottak, megállt az árnyas domb alján, és csak nézett maga elé. Mert most már nem Janóról volt szó, hanem saját magáról, hogy hiába van három sírjuk a temetőben, sem őt, sem Klárit nem temethetik ide. És hirtelen úgy érezte, hogy valamit elmulasztott, és most azonnal intézkednie kell. Amikor az ügyintéző kikiáltott az udvarra, Domnó! Adik, Domnó! Uram, azaz, uram! Mert a halott családnevét kiáltotta a férfi után, aztán hirtelen észbe kapott, hogy nem hívhatják ugyanúgy az apóst és a vejét. Itt maradt a halotti bizonyítvány. Actul de deces, szólt utána. Laci visszament az irodába, a férfi pedig a nyitott irat fölött azt kérdezte, Care esta? Ez melyik? Jé fosztul? A volt? És nem fejezte be, amire gondolt, csak a fejével fölfele biccentett. Laci komoran megrázta a fejét, hogy nem, ez nem a volt alispán, vagy hogy hívják, megyei pártbizottsági elnök. Nuje Rudaku nem rokona annak? Laci pedig mondta, hogy de, a testvére. Mire a férfi megütközve vonta fel a szemöldökét, hirtelen széttárta a karját. Atunc care probléma? Akkor mi a probléma? És akadozva folytatta, hogy akkor miért nem érti? Mármint, hogy az a másik, az alispán vagy pártitkár vagy mi, biztosan el tudja intézni. Laci pedig bólogatva elindult a kijárat felé, hogy dada, igen, igen. És másnapra tényleg megvolt a sír. Nem az egymás mellett békésen nyugvó Vájéké, nem a szegény, fiatalon elhunyt Soketböskéjé, nem is a Kün Péter puskaművesé, és nem az 1835-ben született Pongrácz Krisztináé, akivel már elő sem hozakodott, eltemetve a 67/111-es Korboly parcellában, 24 négyzetméter jegyezte fel Laci a családfán, hanem egy vadonatúj, méregdrága sír a Barcsai kertben, Vájék szomszédságában, amelyre Laci senkitől sem kérve többi engedélyt, két üveg pálinkáért és 100 leért a sírásokkal áthozatta Vájék szomorú szecessziós rózsákkal díszített sírkövét, amit az előrelátó Vájék még életükben hozattak át egy másik rokon sírjáról. Hallgattok, mondta keményen Laci a sírásoknak, pontosabban jár volt a Csécdingóra, azaz ti pedig befogjátok a szátokat. Mert Vájgizi és Andor sírjába többé már soha senki nem fog temetkezni közülük, mindaddig, amíg egy nap valaki el nem intézi, hogy a rég használaton kívüli, örökösök nélküli dupla sírt a nevére vehesse. És amikor Laci a sírkövet is áthozatta, az üres sem maradt sírkert olyan árva volt, mint egy kis darab, egyenes gazzal benőtt föld rozsdás kerítéssel körülvéve. Mert Vájéknak a kő áthozatala után nyomuk sem maradt, csak a kerítés emlékeztetett arra, hogy ott valaha embereket földeltek el, akik után nem maradt senki, hogy megszólaljon és tiltakozzék. S a kő áthozatala után Laci még lement az irodába. Megrendelte a temetést. Ravatalozás nem a kápolnában, hanem a szabad ég alatt. Mert túl meleg van, pap nincs, 10 percnyi zene felvételről. Egy beszéd Janu legjobb barátja fogja mondani. Lovaskocsi a dombra, fent már nincs beszéd. És minden pontosan így történt. Leszámítva a zenét. Mert a Lacrimosa 5. taktusa után elvették a villanyt, és többé nem is jött meg. A részvétnyilvánítások már véget értek, a gyerekek mozdulatlanul álltak a kissé görbe hátú Klári és az anyjuk közt. Néhány barát, szomszéd és munkatárs áldogált még a tűzőnapon. Janu legjobb barátja a hosszú, barna hajú Gyuri, akit cigányos kinézete miatt indiánnak hívtak a szövetkezetben, a földet nézte, izzadt és a beszédére készült. És amikor a zene hirtelen elhallgatott, senki sem moccant, mintha nem történt volna semmi különös. Senki sem szaladt intézkedni vagy reklamálni, nem is lett volna hova. A villanyt elvették, és majd megjön, ha megjön, gondolta Laci. Hallgatták tehát a néma csendet. Madarak csiripeltek, és legyek zümmögtek. Lassú néma szertartás következett. Mozdulatlan közös hallgatás, amíg a képzeletbeli Lacrimosa befejeződött, mert az egyre nehezebbé váló csend, mint valami mágneses erő tartotta össze a gyászoló gyülekezetet, egy nagy talapzaton álló szoborcsoportot. Az a közös hallgatás, amit senki sem merészelt fájdalma kifejezésével, sírással, kiáltással, de akár csak suttogással megtörni, hogy szegény Janónak még ez a vacak requiem sem jut, ami alig kezdődött el, már félbe is szakadt. Mintha a temető szabad ege alatt, az amúgy is halk, megtört hangú, bátortalan kórusnak hirtelen elvágták volna a torkát, és a tömegmészárlás döbbenetében senki sem merne mozdulni, pislogni vagy könnyezni, s a néma kórus saját bénult tehetetlenségén szégyenkezve egyszer csak elindult a nehezen lendülő, két sovány ló húzta, kopott, nyikorgó hintó után, mert végül indián sem mondhatja el a beszédét. Nem mintha megtiltották volna neki. A hallgatás közösségi ereje sodorja őt is a tömeggel. A néma requiem sehogy sem akar véget érni, hogy indián fellépése megtörje. Míg a fekete ruhás egybegyűltek egyszer csak rá nem ébrednek, hogy már késő van. Indulni kell fölfele a sírhoz, mert megjöttek a halottas huszárok. A piszkos kezes lábasba és gumicsizmába öltözött pálinka szagú sírások, akik egy darabig áldogálnak a tömeggel együtt, aztán odalépnek az egyetlen ismerős archoz, és a füléhez hajolva, de azért hangosan bejelentik. Trésze merem, azaz menniük kell, nekik dolguk van. Mindjárt jön a következő temetés. És indiánnak sem a ravatalnál, sem a megásott sírnál nem maradt ideje beszélni, és ezzel a közös csenddel minden fontos tény elhangzik a halottról. A gyászolók a barcsai kertben még együtt meghallgatják az öklömnyi rögök összetéveszthetetlen, egyre hangosabb dübörgését a néma koposó fedélen. Legyek darazsak zümmögnek tovább, verebek csivitelnek, kakukkot is hallani. Valahol megcsörren egy szarka. Aztán hirtelen, mintha egy villanypózna kezdene elzúgni. Megjött a villany, gondolja Laci. Pedig csak egy arra felé ritka kapóc az ümmög hangosan. Valaki vizet locsol a frissen ültetett krizantém tövekre, egy mókus éppen tobozt hajít le. A hűvös temető gesztenye és fenyőfái susognak, és csattog az ásó. Már csak a természetnek van dolga, és mondani valója. Az ember dermedten áll az augusztusi déli hőségben, és olyan néma, mint a tekercses Teslán, a Lacrimosa kórusa, T.J. temetésén.